Jó estét kívánok mindenkinek, kicsit tanuljunk is. A 35-ös oldalon tartunk, 22-es fejezet. És a legszebb történetehez érünk a Tórának. Izsák feláldozása, megkötözése, a Akédat Icchák. Minden reggel föl is olvasunk különben az imában. Ezzel emlékeztessük magunkat arra az önfeláldozásra, arra a próbatétel kiállásra, amit Ábrahám és Izsák tanúsított ebben a történetben. Úgyhogy aki szokott reggelt imádkozni, annak ez egy ismerős történet. És hát szokásunkhoz szívén megkérjük Kálmánt, aki nagyon jól tud öblös hangon intonálni, hogy intonálja le nekünk ezt a szöveget.
És lőn ezeknek utána, az Isten megkísérte Ábrahámot, és mondanéki. Ábrahám, és azt felelte, ím hol vagyok. És mondta, vedd a te fiadat, ama te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Moriának földjére, és áldozd meg őt égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondándok néked. Felkele ezért Ábrahám jó reggel, és megnyergelé az ő szamarát, és maga mellé vevé két szolgáját, és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Ekkor felkele, és elindul a helyre, melyet néki az Isten mondott vala. Harmadnapon felemelé az ő szemeit Ábrahám, és látá a helyet messziről. És mondta Ábrahám az ő szolgáinak, maradjatok itt a szamárral, én pedig és a gyermek elmegyünk amoda, és imádkozunk. Azután visszatérünk hozzátok. Vevé azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és feltevé az ő fiára Izsákra, ő maga pedig kezébe vevé a tüzet és a kést, és mennek vala ketten együtt. És szól a Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához, és mondta, atyám, azt pedig mondta, im hol vagyok, fiam. És mondta Izsák, im hol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány. És mondta Ábrahám, az Isten majd gondoskodik az égő áldozatról való bárányról, fiam, és mennek vala ketten együtt. Hogy pedig eljutának arra a helyre, melyet Isten néki mondott vala, megépíté ott Ábrahám az oltárt, és reárakká a fát, és megkötözi Izsákot az ő fiát, és feltevé az oltárra a farakás tetejére. És kinyújta Ábrahám az ő kezét, és vevé a kést, hogy levágja az ő fiát. Akkor kiáltané ki az Úrnak angyala az égből, és mondta, Ábrahám, Ábrahám, ő pedig felele, im hol vagyok. És mondta, ne nyújts ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem kedvezel a te fiadnak, a te egyetlenednek, én érettem. És felevelé Ábrahám az ő szemeit, és látá, hogy ímé háta megett egy kosakat, meg szarvánál fogva a szövevényben. Oda méne tehát Ábrahám, és elhozá a kost, és azt áldozá meg égő áldozatul az ő fiáját. És nevezi Ábrahám annak a helynek nevét Jehova Jirének, azért mondják ma is az Úr hegyén a gondviselés. És kiállta az Úrnak angyala Ábrahámhoz másodszor is az égből, és mondta, én magamra esküszöm, azt mondja az Úr, mivel hogy a dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlenednek. Hogy megáldván megáldalak tégedet, és bőségesen megsokasítom a te magadat, mint az ég csillagai, és mint a fövenyt, mely a tengerpartján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. És megáldatnak a te magodnak a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Megtére azért Ábrahám az ő szolgáihoz, és felkelének, és együtt elmenének Bersevába, mert lakozék Ábrahám Bersevába. És lőn ezeknek utána, hírt hozának Ábrahámnak, mondván, ímé Milka is szült fiakat Nakornak, a te atyád fiának. Úszt az ő elsőszülöttét, és Búzt annak testvérét, és Kemuélt Arámnak atyát, és Keszedet, Hazót, Pildást, Jadlafot és Betuelt. Betuel pedig nemzé Rebekát. Ezt a nyolcat szülé Mika Nakornak, az Ábrahám atya fiának. Az ő ágyasa is, kinek a neve Reuma vala, szülénéki Tébáhot, Gakámot, Takhást és Mahalkát.
Jó, köszönöm szépen. De maga a történet ugye úgy szoktuk apostrofálni, hogy ez Ábrahámnak a tizedik próbatétele, ugye, amit ki kellett állnia ahhoz, hogy valóban kiérdemelje a kiválasztottságot. Nem mindegyik a tízből van explicit benne a Tórában, amit a Midrás felsorol. Próbálok visszaemlékezni az összesre, kérem, hogy segítsetek nekem. Ugye az első próbatétel Ábrahámnak az volt, hogy amikor fölismerte... Bezártátok lent az ajtót, kulcsa? Ami a bejáratnál van. Köszi. Hát az első próbatétel az, amikor Ábrahám fölismeri az egyisten hitet, és kész feláldozni magát Nimród előtt, aki azt mondja neki, hogy jó, akkor legalább azt is ismerd el, hogy én Isten vagyok. És erre azt mondja neki Ábrahám, hogy akkor állítsd meg a napot, és amikor ez nem sikerül, akkor tűzbe veti őt Nimród. A másik próbatétel az, amikor azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy hagyd el a szülőföldet, és menj az ígéret földjére. A harmadik próbatétel az az, amikor megérkezik a Szentföldre, akkor rögtön egy éhínség van, és Ábrahámnak le kell mennie Egyiptomba. Aztán a negyedik próbatétel az az, hogy amikor megérkezik Egyiptomba, akkor ugye a kis affér Sárával és Fáraóval. A következő próbatétel az az, hogy amikor visszajönnek, akkor ugye van ez a négy és az öt király háborúja, amiben belekeveredik Lót, és így aztán belekeveredik Ábrahám. És akkor van egy olyan próbatétel, hogy Ábrahámnak ugye ez a próbatétel, amikor elküldi Hágárt először, amikor azt mondja Sára neki, hogy küld el, bocsásd el, mert még miért ugye megszületik Ismael. Aztán még egy, ezt most már azt hiszem, hogy a hetediknél tartunk. Segítsetek, mi volt még a mi próbatétel? Aztán volt egy próbatétel, Szodoma és Gomorra, azt hiszem, az is próbatételnek számít. Aztán, hogy nem születik fia, aztán a körülmetélés, és aztán... Akkor valamit lehet, hogy kihagytunk, vagy valamit lehet, hogy ide számoltunk, és nem számít annak. Mindenesetre ez a tizedik, és ez az utolsó. Most ezzel kapcsolatban, hogy a szembeötlik kérdés, és erről minden rossosan akkor szoktunk beszélni, ez a drósének az alapja, minden rossosan a reggelén, mert rossosan a reggelén szoktuk ezt olvasni, ezt a szakaszt. Akkor a kérdés az, hogy ez miért Ábrahám próbatétele? Itt miről van szó, hogy azt mondja neki Isten, hogy áldozd fel a fiadat?
Hány éves itt akkor Izsák?
Izsák itt 37 éves. Honnan tudjuk, hogy Izsák 37 éves? Mert a történet végén elkezdi mondani, hogy ezek után a dolgok után mondatot, hogy születtek fiak az unoka öcsédnek, és ott megemlíti Rifkát, aki majd felesége lesz Izsáknak, tehát hogy ebben a történetben születik meg Rifka, és azt tudjuk, hogy 40 éves volt, amikor feleségül vette Izsák Rifkát. Azt is tudjuk, hogy 20 évet kellett várni, amíg megszülessenek a gyerekek, mert 60 éves volt, amikor megszülettek a gyerekek, Jákob és Ézsau. És azt is tudjuk, hogy akkor 23 éves volt Rifka, innen tudjuk, hogy 3 éves volt, amikor elvette
Rifka az Rebeka.
Rebeka, igen. 3 éves volt, amikor elvette őt Izsák, és innen tudjuk, hogy 40 éves volt, amikor elvette, tehát 37 éves volt, amikor megszületett. Összeállt a kép? Igen. Ő volt 37 éves, és Rifka volt 3 éves. Kérdése?
Nem nézem ezeket a korkülönbségeket.
Hát, igen, hogy?
Hát azért merül felmerült kérdés, hogy miért az Ábrahámnak, miért nem az Izsák.
Igen, hogyha egy kisgyerekről lenne szó, akkor...
Az Izsák ez nem jön rá rögtön, neki nem jön ez.
Na jó, de egy ponton csak rájön.
Hát ugye bekonzolt az Ábrahám is.
És akkor jön rá, és akkor már késő?
Tehát ő maga nem aktívan vesz részt ebben a történetben.
De.
Először átverik őt.
De ugye a múlt heti Good Shabbosban mi volt? Ugye a Biblia fordításuk kapcsán. Mit mond Rási? Azt mondja, hogy abban a mondatban, amikor azt mondja, hogy mentek már csak kettesben, és megkérdezte tőle, Izsáknak feltűnt, hogy hol, itt a tűz, itt a kés, de hol van az áldozat. És erre azt mondta neki, Isten gondoskodni fog az áldozatról, fiam. És mondtuk, hogy a fordításban úgy helyes, hogy nincs vesző a fiam előtt. Rási azt mondja, össze kell olvasni. Az áldozatról, fiam, te vagy az. Te leszel az áldozat. Ha lesz áldozat, jó, ha nem, akkor te leszel az. És a Rási azt mondja, innentől fogva Izsák már értette, hogy miért, mire megy ki a játék, és mégis, hogy fejeződik be a mondat, vagy Jelkus, nem, Jáhdom, hogy és mentek mindketten együtt, vagy egyetértésben mentek tovább, és nem volt az, hogy akkor megtorpant volna. Vagyis 37 éves felnőtt ember volt, akit egy aggasztyán apa, ugye, vitt magával, 137 éves aggasztyán apa, tehát azért ő simán tudott volna bármelyik pillanatban ellenkezni, hogy megépített egy oltárt, felrakta az oltárra, ez nem, és mégis úgy szerepel, mint Ábrahámnak a próbatétel, és nem mint Izsáknak a próbatétel. Azért is különösen érdekes, mert erről beszéltünk talán a múlt héten, hogy igazából Izsákról nincsen információ, érdemi történet. Milyen érdemi dolgot tett le Izsák az asztalra, amiről beszámol a Tóra? Mint Izsák eredménye. Igazából semmi.
De volt egy.
Az egyetlen érdemi dolog, amit hosszan fejteget Izsákkal kapcsolatban, az az, hogy ő kutak a társot. És amit a kutak, amiket az Ábrahám ásott, az apja, és azok befették. Nem, még ilyen következőséget nem teszünk. Ugye csak azt, hogyha már kerestünk volna a történetet, amit Izsákhoz lehetett volna csatolni, itt van egy szép történet. Ez be lehetne úgy mutatni, mint Izsák történetét. Nem Ábrahám szemszögéből, hanem Izsák szemszögéből is el lehetett volna mesélni ezt a történetet. Tehát ráadásul történet hiányban vagyunk Izsák szempontjából. Annak ellenére, hogy valójában látszólag egy nagyon nagy dolgot tett, ő kész lett volna saját életét feláldozni az apja kedvéért, az apja és Isten kedvéért és tiszteletében. Ugye van itt még egy pár érdekes dolog, miatt a választ megadjuk, van itt egy pár érdekes dolog a történet ellené. Nézzétek meg a szöveg elejét. Mit mond?
Hát az Isten szólt le Ábrahámra.
És azt mondta, felelte, Ábrahám, Ábrahám, és azt mondta, itt vagyok, és mondta, vedd hát fiadat. És az egész pontosan a magyar fordítás úgy hangzana. Káhlóez binhoez jichitkoez sero haftoez jichok. Vedd kérlek fiadat, az egyetlent, akit szerettél, akit szeretsz, Izsákot. Így hangzana egész pontosan a fordítás. Itt azt mondja, hogy vedd fiadat. Ja, egész, mondjuk egész jól átadja.
Ehhez képest viszont a végén meg nem Isten szól le,
hanem angyal. Nagyon jó észrevétel.
Az egyik az egy kérdés lenne, a másik egy utasítás.
Jó, de mégis. Ha valaki a tábornok ad egy utasítást, hogy ja, hogy nem egy utasítás, az egy kérés, hogy légy szíves vedd. De mégis, ő mégis adott egy injekciót. Azt mondta, áldozd fel a fiadat, akkor visszavonja, akkor nem egy alacsonyabb szinten kell visszavonni, ugyanazon kell szinten kell visszavonni. A tábornok azt mondta, hogy megyünk háborúba, akkor az ezredes nem tudja visszavonni, hogy tudom, nem, százados nem tudja visszavonni, és azt mondja, akkor nem megyünk háborúba. De az mind a kettő észrevétel fontos, az is, amit az Iván mondta, és az, amit a Péter, hogy érdekes valóban, hogy itt ő kér, és ez a magyar folytásban nincs benne.
Empatikus volt itt.
Azt mondja, vedd kérlek a fiadat. A magyar folytásban az mondja, csak hogy vedd a fiadat. Ez egy fontos észrevétel, erre mindjárt vissza fogunk térni. Az pedig, hogy amit mondasz, hogy a végén pedig egy angyal mondja csak, hogy mégse kell, és amikor viszont, amikor arról szól, hogy fel kell áldozni, akkor meg Isten, akkor ez érdekes összehasonlítás. Ezzel kapcsolatban van egy nagyon szép történet, azt hiszem a Munkácsi Rebével. Hogy egyszer valami probléma volt a Sakterrel a városban, és hát lássátok, hogy nem a előbb említett történetek, vagy nem az előbb említett téma kapcsán kezdődött a széthúzás a zsidók között, ez mindig volt egymás fúrása. És akkor ez is az volt a történet, hogy valakinek nem tetszett a Sakter, vagy valahogy konkurense volt, vagy mit tudom én, és ki akarták csinálni. És elmentek a Rebéhez, hogy hát a Saktert, hogy azt mesélik a Sakterről, hogy ezt csinál, és azt csinál, és azt a pletykát lehet hallani, hogy így, és azt a pletykát lehet hallani, hogy úgy, sok-sok pletyka van, és hogy hát a Rebert diszkvalifikálni kéne a sakterssági pozícióban. És erre azt mondták Kelebe, hogy miért van az írva, amikor Ábrahámnál, hogy áldozd fel a fiadat, akkor Isten mondta, és amikor azt mondta, hogy ne áldozd fel, akkor angyal volt. Azt mondja, azért, mert azt mondja, ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy ne áldozd fel valakit, arra egy angyal is elég. Föláldozni valakit? Ahhoz nagyon nyomósok kell. Azt Isten maga kell, hogy mondja. És ezzel utasította őket vissza, hogy nem kell. És azt mondja, ugyanez vonatkozik itt Ábrahámnál. Hát tényleg, ha valakinek azt mondja, hogy áldozd fel a fiadat, akkor a minimum, hogy ugyanaz az Isten, aki megígérte, hogy lesz egy fia, az mondja ugyanezt. És nézzük meg magát mondott, hogy ez egy kérés, illetve az egész szöveget, az első mondatot. Ugye az első mondat úgy hangzik, vedd kérlek a fiadat, az egyetlen, akit szeretsz, Izsákot. Erre Rási nagyon szépet mond, azt mondja, két változat is van, hogy az egyik szerint Isten fokozatosan akarta beadagolni Ábrahámnak, hogy mi a kérés. És ezzel mit kezdett? Azt mondta, vedd kérlek fiadat. Erre Ábrahám azt mondja, jó, hát két fiam van. Azt mondja, az egyetlent. Azt mondja, hát nekem mindegyik egyetlen az anyjától. Ugye, ő is az egyetlen fia az anyjának, és ő is egyetlen fia az anyjának. Azt mondja neki, akit szeretsz, hát én mind a kettőt szeretem, Izsákot. És akkor így lassan adagolt a dolgot, hogy egy ilyen nagy kérés nem szabad ilyen nagyban mondani, nem szabad egyszerre mondani, hanem csak finoman szabad adagolni. A másik az, amikor azt mondja, hogy kéri. Ilyet nem látunk sehol másut, hogy Isten valakinek azt mondja, hogy légy szíves, vedd a fiadat. Erre lehet nyilván azt is mondani, hogy azért mondta, hogy légy szíves, mert egy olyan nagy kérés, amit azért ehhez mértett nem is nagyon találunk. De van egy másik magyarázat is, hogy azt mondja, Isten azt mondta ezzel, Ábrahám, ez a tizedik próbatétel. Kérlek, hiába ez egy nehéz próbatétel, áld ki ezt a próbatételt. Ha nem állod ki a tizedik próbatételt, az előzőkre is azt fogják mondani, hogy azok nem voltak valódiak, őszinték. Hogy lehet ez? Ezt mondja tőlem a Midrás mondja ezt. Mindenki fogta?
De ez honnan jön ez most?
Onnan, hogy azt mondja, hogy vedd kérlek fiadat. Miért kell azt mondani, hogy vedd kérlek? És erre azt mondja Rás, hogy a Midrás, vedd kérlek, ne mondják azt az előzők, ha most nem állod ki ezt a próbatételt, az előző próbatételekre, amiket kiálltál, azokra is azt fogják mondani, hogy azok nem voltak igaziak. Hogy az nem lehet őszintének tekinteni. Miért ne lehetne őszintének tenni? Ha valaki kiáll 9 próbatételt, és a 10-et nem állja ki, akkor nem állt ki 9-et? Miért gondolnánk, hogy retroaktív az, és megsemmisíti az előző 9-et?
Miért? Ez most a kérdés?
Igen. Hát ennek a súlya az, ami igazán bizonyító erejük.
Mire való?
Az Istenhez való hűségére. Ha ezt kiállja, ennél nagyobb áldozatot nem tudod volna. Nincs ennél nagyobb áldozat.
Akkor nem ennyire hűséges, de 9 a 10-ből hűséges.
Igen, de
ez nem így működik, hogy 9 részben hűséges.
Vagy igen, vagy nem.
Igen.
Mindent, vagy semmit. Mindent, vagy semmit.
Igen, de azt sem értem, hogy attól még, hogy mondjuk, ha nem így végződne a történetet, ugye meg akkor nem tudjuk, hogy őt fog végződni az elején. Hogy bizonyította volna Ábrahám, ha nem ellenkezik, és valóban feláldozom, mint hogy ez történt is, csak nem kell feláldozni. Hogyan bizonyította volna, hogy ezt Isten kérte tőle? És nem gondolták volna az emberek, hogy te micsoda hülye vagy, megölöd a saját fiadat?
Ő nyilván nem az emberekre gondolt,
hanem az Istenre. Ábrahámra gondolt, nyilván az Isten arra gondolt, hogy Ábrahám, hát létszi, bizonyítsd be, hogy tényleg annyira hű vagy.
De nem az emberek felé, Isten felé.
Isten felé, hát fel.
Isten felé, hát nem tudom, hát szerintem az Isten miért gondolná, hogy nem igaz, hát ő akkor hát ez... Ő tudja, hogy igaz.
Ez egy fontos kérdés. Miért kell egy próbatétel? Próbatétel azért kell, nem ismerlek eléggé. Tegyünk próbára, hogy kiderüljön, ki vagy. Isten nem ismer eléggé? Hogy?
9-szer már próbára tette.
De eleve a próbatétel az egy kérdés. Minek próbál? Isten miért tenne próbára valakit? Miért kell próbára tenni valakit, hogyha Isten pontosan ismer mindannyiunkat? Akkor minek próbára tenni? Ez különben nem csak Ábrahámmal kapcsolatban kérdés, eleve a próbatétellel. Isten miért teszi próbára az embert? Hogyha úgy is ismeri?
Maga az ember miatt, nem maga, nem az Isten.
Mit jelent az ember?
Hát, hogy épül ebből.
Szabad választás miatt?
Ebből épül.
Szabad választás, az van, de Isten mégis tudja, hogy mit fogsz választani. Akkor is, hogy szabad választással választani. A tudás hiány nincs, ismeret hiány.
A választás lehetőségét mégis felajánlanék
ezzel. Oké, de akkor ez nem próbatétel. A próbatétel az arról szól, az a fogalom, hogy próbatétel, az azt jelenti, hogy azért teszlek próbára, hogy megtudjam, ki vagy. Ha ő úgyis tudja, hogy tudod, akkor minden próbálni nem.
Hogy te saját magadban erősítél.
Ezt mondja az Iván. Akkor azt mondja, hogy a próbatétel az egyben erősít. Ez így van. Most különben a héberben az a szó, hogy próbatétel, az úgy mondjuk, hogy niszajon. Niszajon, az két szóval rokon. Két héber szóval. Nesz, szerint, hogy csoda. És nasz, ami azt jelenti, hogy fölemelkedik. Miért? Miért van ez a kapcsolat a három kifejezés között? Mert mind a csoda által, mind a próbatétel által ugyanaz történik. Amikor egy ember egy csodát megtapasztal, akkor lélekben ebből épül. Mert, hogy mondjam, Isten közel hozza magához. Megerősödik a hitében. Megerősödik a hitében. Amikor valaki próbatételt nem megy keresztül, akkor mi történik? A próbatétel miért erősíti meg az embert? Azért...
Ez erősebbé teszi az Istenről kapcsolatban.
Ez a kognitív diszonancia. Ha már egyszer kiálltam azt a próbát, akkor még hűbb leszek ahhoz az eszméhez, aminek az érdekében az...
Ha más annyit letettem az asztalra?
Miért került volna rá az ember az Istenhez egy ilyen üzenet?
Az egy külön történet. Az egy külön történet, erre mindjárt visszatérünk, de most én szeretnék még maradni általánosan a próbatétel, ha nem haragszol. A próbatételnél azért, ez olyan, mint amikor egy fizikai próbatétel van. Amikor verseny van. Amikor üldöznek, akkor százszor jobban futsz, mert az az életedről van szó. És olyan szinten megy az adrenalin szint, úgy megemelkedik, olyan dolgokra vagy képes egy életveszélyes helyzetben, amire amúgy nem lennél képes a legjobb formádban, vagy akkor sem. És a lélekkel ugyanígy van. Amikor egy próbatételben vagy, és ott kiállod a próbatételt, akkor olyan mély dolgokat hívsz elő a lelkedből, ami által megerősödsz, ami által, ez pontosan olyan, mint egy ilyen sportversenyben. Mi azt mondja, hogy a próbatétel nem arra van, hogy Isten megtudja, hogy te milyen vagy, mint a mesében a király három próbatételt ad a fiúknak, hogy elnyerjék a lánya kezét, hogy megtudja, ki az, aki igazán. Azért van, hogy épüljön belőle Ábrahám. Nem azért kellett 10 próbatételt kiállnia, mert ha nem állja ki, akkor kiderül, hogy ő igazából egy nulla. Hanem azért kellett kiállni, mert ez a 10 lépcsőt kellett keresztül lenni ahhoz, hogy tényleg olyan szinten megerősödjön, olyan mély dolgokat hívjon elő magából.
Persze, amit ez milyen brutál lehetett Ábrahámban. Napokon keresztül és többenget, hogy most meg kell majd ölni a fiát.
Mindjárt ide is eljutunk, és ez válasz fog adni a kérdésetekre. Csak itt még egy percet állj meg, és a mi életünkkel kapcsolatban. Szerintem, amikor minden reggel azt mondjuk, Altavi Einuli Déni Szoljon, kérlek Isten, ne hozzál engem próbatételbe. De Lajli Dévi Szoljon, és ne hozzál szégyenbe. Minden reggel az imában benne van. Igaz, hogy nem szeretjük a próbatételt, mert ez egy nagyon nehéz dolog. A zsidóság mégis azt mondja, hogy egy próbatétel által az ember, ha jól dönt, ha jól kiállja a próbát, akkor megerősödik, akkor hihetetlen sokat tud fejlődni. És ezt az életben mindenki elmondja, aki nagyobb dolgokon ment keresztül. Lehet, hogy abban az időszakban ez egy nagyon nehéz trauma, ez egy nagyon nehéz helyzet, de utána, ha visszanéz, azt mondja, az egész életem megváltozott attól fogva, és másképp tekintek a dolgokra. Én magam is bölcsebb lettem, erősebb lettem. Miért? Mert valóban előhív az emberből olyan dolgokat, amik normál menetben nem lennének meg. Úgyhogy ezért mi értékeljük. Nem kívánjuk, de ha már ránk jött egy nehéz helyzet, akkor azt értékeljük, azt mondjuk, hogy ez egy lehetőség a megerősödésre.
Ami nem öl meg, az megerősít. A közmondást.
Ami nem öl meg, az megerősít.
Az a kérdésem, hogy van annak jelentősége, hogy ugye a tizedik próbatétel, és az utolsó. A tízes számrendszer, vagy a számmisztika, miért?
Az nyilván egy teljességet kifejez. A tízes szám az egy teljesség. Miért pont 10 a teljes?
Igen.
Gondolom, hogy azért, hogy... Gondolom azért, mert ez az első kétjegyű szám. Most milyen szempontból, a kabalában ugye 10 féra van, 10 ember kell a minyenhez, és folytathatnám. Az, hogy miért éppen a tízes szám, gondolom, azért, mert ez az első kétjegyű szám, ami...
Mert
Jó, de a 10 ember, ami így ez az a 12 ör, mínusz 2 miatt jött létre.
Jó, csak most mondom, hogy hol minden, hol jelenik meg a 10.
Hol jelenik meg először
a 10? Ugye alapvetően vagy a 7-es, vagy a 12-es volt, ami valamilyen komplet dolgot hozott.
Egy kérdés, Sára és Ábrahám között nem 10 év akkor különbség?
Nem.
De. Nem 10, hanem 99 és 82. Igen.
De úgy alakult ez ki? Ez a tízes számrendszer, ugye mi ebben mozgunk, de hogy egyébként a tízes számrendszer ez akkor is
valami... Nem tudom, ez egy jó. Jó, a kabala szerint a tízes számból indul ki minden. A tíz szféra által teremtett a világ, és a tízes kifejezi ezt a világnak a teljességét és az egységét. Most a kabaláról beszélünk, akkor ott ez egy adott dolog. Isten így teremtette a dolgokat. Matematikailag, vagy nem gondolkodásilag, miért ez a... Erre nem tudok választani.
Nem tudom, hogy a Héberben a számoknak van jelentése, hogy a tízes számnak...
A jud... most olyan a betű, ami tartozik hozzá, az a jud. Eszer, az rokon azzal a szóval, hogy asír, gazdag, asher, boldog, ezek.
De ilyen misztikus jelentése nincsen, tehát az el, hogy miért az a teljesség a tízes.
Mondom, ezt mondtam el, mert 10 szféra. Visszatérve arra, hogy, mivel, hogy ez a próbatétel miért volt kiemelkedő, és hogy amit a Péter kérdezett, hogy mire jó egy ilyen próbatétel, hogy a gyerekedet áldozt fel. Nyilván magában a történetben van egy üzenet is azért.
Nem azt mondom, miért jó, hanem az, hogy...
Miért erősödött volna meg?
Tehát, hogy miért növekedett volna a hite, mert valaki velem végül is egy...
Van hite,
a... ...jóságot akart velem, megszabadultam tőle, de miért erősödött?
Várjál, tisztázzuk. A próbatétel az miről szól? Mi egy próbatétel, amikor Isten próbálat, az hogy néz ki? Ez úgy néz ki, hogy valami olyan helyzetbe hoz, amit nem tudsz értelmezni, ahol nem látod azt, hogy Isten itt hol igazságos. Ez a próbatétel.
Csak azt érzem, hogy nagyon szomorú nekem, nagyon kellemetlen nekem, olyat kérnek tőlem, ami nekem nagyon rossz.
Így van. Ez minden próbatételnél így van. És ennek a maximuma az, amikor valakinek a gyerekét, azt mondja, hogy a gyerekedet áldozt föl. Ebből a szempontból ez lehet a maximuma. Nyilván a történetnek van egy nagyon fontos üzenete is, különben a próbatétel ide vagy oda, hogy ezzel Isten tisztázta örökre, hogy olyan, hogy gyerek áldozat olyan nincs. Ugye, ami abban az időben ez nem, egyáltalán nem volt kézenfekvő. De most térjünk vissza még ennek a próbatételnek a jelentőségére. Lubavitchi Rebbe nagyon szép magyarázatot mond, és azt mondja, a próbatétel az ugye az, amit mondtam, az, amikor az ember olyan dologgal szembesül, amit nem tud megmagyarázni, aminek nem látja az értelmét, ahol nem látja az isteni igazságosságot. Ha ő mégis kiállja a próbatételt, azt miért teszi? Azért, mert annyira erős a hite, annyira alázattal fordul Istenhez, annyira abszolút elfogad mindent, hogy mégis elfogadja, és kiállja a próbatételt. És megpróbálja meg, és el, mit jelent, hogy erős a hite? Mi ugye azt mondjuk, hogy az is, ami rossz, az is valahol jó. Csak mi nem mindig látjuk, hogy jó. Amikor valakivel valami rossz történik, akkor mi azt mondjuk, hogy Isten most úgy tesz veled jót, hogy te nem látod, hogy az, hogy jó, de az is valahol jó. És ehhez kell az erős hit. Ha te ebben a hitben valóban erős vagy, akkor kiállod a próbatételt, elfogadod ezt a szituációt, és ráadásul megpróbálod megkeresni, hogy ez hogy jó, és ebből fogsz majd növekedni, mert ebből fogod levonni azokat a tanulságokat, amik miatt az életed majd meg fog változni. Az összes ilyen önfeláldozásnál azonban ez az abszolút alázat, ami Isten felé van, ez azért megkérdőjelezhető. Miért? Van olyan ember, aki önfeláldozó, de valójában az egója miatt önfeláldozó. Hogy azt mondja, hogy ne mondják róla, hogy ő hazudott, ne mondják róla, hogy ő nem volt őszinte, ő az elveimért kiállok. Ez mind olyan szép dolog, de végülis az egóra vezethető vissza. Van olyan ember, aki azt mondja, hogyha én most feladnám az elveimet, akkor annyira megsemmisülnék emberileg, annyira semmivé válnák a környezetem szemében, hogy nem éri meg. Inkább meghalok, mert különben vagy testileg halok meg, vagy, vagy az egész személyiségem szétroncsolódik, az egész imázsom megszűnik. Tehát nagyon sok ember van, aki óriási dolgokat és nagyon nagy önfázásokat tett az elveiért, ideológiákért, de az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az Isten felé való, vagy az ideológia felé való alázatból teszi, mert még mindig ott játszhat benne az ego. Isten most egy olyan próbatételt ad Ábrahámnak, amiben semmi ego nem lehet. Nem, hogy ego nem lehet, az égvilágon tényleg semmi értelme nincs, hogyha ezt megcsinálja. És nem csak, nem csak az egója szempontjából, az ideológiája szempontjából sincs értelme. Ha ő feláldozza a fiát, mit mondott Iván, ha feláldozza a fiát, akkor mit fog mondani a többieknek? Ábrahámnak a fő élet célja az az volt, hogy az egyisten hitet hirdesse. Ha kiderül, hogy ebben az egyisten hitből az következik, hogy te feláldozod a 37 éves fiadat, akkor el lehet felejteni az Ábrahám hitet. Ábrahámnak milyen szép kis közössége jött össze. Egy jó kis hitközség. Ha másnap kiderül, hogy a rabbi feláldozta a fiát, akkor viszont látod, mindenki megy haza. Akkor az ő élet munkája nem csak a gyerekét veszti el, az élet munkáját is elveszti. Vége van. Ez nem egy jó PR fogás, feláldozni a fiadat. Arra nem is beszélve, hogy Istennel kapcsolatban sem tűnik egyáltalán értelmesnek. Isten mit mondott neki? Évtizedeken keresztül azt mondja, lesz majd egy fiad, aki majd meg fog születni, és ő lesz az, aki folytatja az utadat. És erre azt mondja, Ábrahám, tudod mit, legyen ez az Ismáel inkább, hagyjuk, nem kell ez az Izsák. De, Izsák lesz, Ismáel is persze, meg lesz, de Izsák lesz az igaz. És eltelik 40 év, lassan most már ki kéne házasítani ezt a fiút, és azt mondja neki, Isten, áldozd fel a fiadat. De semmi értelme nincs. Ugye, gondoljatok bele, most tényleg beleképzeljük magunkat Ábrahám helyzetébe. Nyilván oké, Isten üzen neki, meg mit tudom én, de azért ehhez kell a lázat.
Főleg, hogy neki nem az első alkalom, hogy találkozik Isten, hanem egy heti rendszeresen, napi rendszeresen.
Eleve ez nem egy olyan meggyőző ért még önmagának.
Igen. Hát ne, hát mert neki nem az van, neki megjelenik fel, ha te vagy ezzel, már ismerlek.
Szóval, és ezért kérdezted, hogy miben erősíti meg, és hogy mi lett volna az értelme. Semmi értelme nem lett volna. De ezért ez a tizedik is egyben a legnehezebb próbatétel, ahol Isten azt mondja, hogy kérlek, áldozz fel a fiadat. Mert itt ennek tényleg, ez az abszolút, az, hogy Ábrahám kész volt erre, ez az abszolút átadás, az abszolút alázat Isten felé. És ráadásul nézzem meg a történetet, Ábrahám még csak nem is húzta az időt. Korán reggel fölkelt, és saját maga meghatjákolta a szamarat, megnyelgelte a szamarat, és indult a kis útnak. Egy szó nincs arra, hogy akkor még egy hetet várt, vagy mit tudom, még egy utolsó...
Gyorsan túlpárt, megyelent, nyilván.
És rögtön elindult.
Ez egyfajta példabeszéd, hogy az a jó, az követi Isten példamutató módon, aki ilyen szintű házatra feltétel nélkül és gondolkodás nélkül hajlandó.
Hát mindenképpen az az üzenete, hogy ha Ábrahámtól elvárta Isten ezt, és ez volt az előfeltétele annak, hogy ő a zsidó nép feje és ősatja legyen, a zsidó nép számára ez egy előrejelzés, hogy sok olyan dolog fog történni a történelemben, ami teljesen értelmetlennek tűnik, és a zsidóság és az Isten kapcsolatát folyamatosan ilyen dolgok fogják időzőjelben megerősíteni. Ez azt jelenti, hogy az, hogy eljussunk személyesen Ábrahám szintjére, azt nem tudom, mert az azért nem vagyunk Ábrahám. De az, hogy az önfeláldozás, az alázat, az egy elvárás tőlünk Isten felé, az tény. És ezért olvassuk ezt a történetet minden reggel. Azért olvassuk ezt a történetet minden reggel, mert erre emlékeztet bennünket ez a történet. Messze vagyunk, nagyon messze ettől a szinttől. Fényévekre vagyunk ettől a szinttől. De mégis az önfeláldozás, vagy a bitul, az alázat, az benne van ebben ennek a dolgnak az üzenetében.
Ez elég sok valóságot mutatott, amikor a katolikus egyház tanáig van, nem?
Milyen értelem? Hol?
Hát, ott is ugye ott a Krisztus utáni feltétlen alázat és kritika nélküli követés a cél.
Nem tudom, hogy mi a... Nem tudom, hogy most...
De az hol? Miért pozíció nyelvítés? Ez nem ide jön bele, nem a egyik se a fiától meg, vagy a katonai. Nem vagyok a nagyon járatos.
Hát magad is van, és jelent magát feláldozza, hogy kezdődik az új szövetség.
Ja, de nem értem, hogy kapcsolódik ez, vagy...
Hát én azt mondom, hogy tematikájában pályázom.
Hát nyilván a kereszténység az azért ebből a történetből
szület. Csak
az
nem?
Ez nyilván, ez tehetetesen igazad, nyilván Isten elvárja. Erről szól az a történet, arról szól a történet, hogy az életben történnek olyan dolgok, amik érthetetlenek, amelyek felfoghatatlanak, és mégis Istentől valónak tulajdonítjuk őket, és megpróbáljuk, és készek vagyunk ők ezekkel együtt élni, ezeket végigcsinálni, és egyben megerősödni belőlük hitünkben, azáltal, hogy megpróbáljuk ezekben is valahogy a jót legalább elhinni, vagy ha több van, akkor megtalálni.
Nem értek 100%-osan egyet, mert nem elég, hogy Ábrahám ugye fényévekre van tőlünk, ahogy te mondod, biztos spirituálisan is, meg szellemileg is. Na de Ábrahámnak könnyebb dolga volt olyan szempontból, hogy neki megjelent az Isten, és mondta neki, hogy figyelj, most tudom, hogy ez nem volt olyan jó, de az mégis. Tehát, hogy ő neki folyamatos kapcsolata volt az Istennel, volt neki folyamatos feedbackje, hogy mi miért történik. Megígérte neki, hogy lesz fia, lett is fia. Tehát mi, akik viszont itt vagyunk most, nem tudom, hát lehet, hogy neked van egyenes vonalad, de engem még soha még nem találkoztunk, én bevallom töredelmesen, nem tudom, ez ciki vagy nem, de hozzám még nem jött el soha minden utcába mondani, hogy figyelj, most tényleg szar, de majd lesz gyereked. Tehát, hogy...
Nekem ott nem volt korábban.
Tehát szerintem ilyen szempontból Ábrahámnak azért könnyebb dolga volt, mert neki megjelent Isten, és tényleg hát folyamatos feedbackje volt. Tehát ő láthatta azt, hogy itt valóban valamiért történik ez a dolog, meg látta azt is, hogy épül valami, ha megígérte neki, hogy lesz fia, lesz fia, ha megígérte neki, hogy lesz nagy családja, lett nagy családja.
De egyben azt is megtette vele, hogy megígérte neki mindezt, ezt megcsinálta, és most olyat mondott neki, hogy semmi további ígéret nincsen, az majd hello, áldozt fel.
Akkor már ezért gondolhatta, tehát főleg azért, mert Ábrahám nem volt olyan mutuska.
Mit gondolhatok?
Azt nem az mondta,
sőt, hogy nem gondolhatod semmit, mert sehol, soha korábban olyan nem volt, hogy Isten azt mondta, hogy valami lesz, és nem úgy lett.
De eddig mindig, hogyha azt csináltam, amit csinált, akkor valóban valami jó lett.
Igen, de nem úgy kezdődött.
Semmi ráció nem volt.
Hogy?
Ebben semmi ráció nem volt.
Nem csak az a baj, hogy nem
ezt, volt. Ezt mondom. Igen,
nem csak de az előzőek volt, sem volt feltétlenül ráció.
De azért mindegyik valahonnan valahol vezetett, utólag le lehet szűrni a konzekvenciát az egyes isteni próbákból, hogy miért volt az egyébként valahol. Jó. De ennek, ha ezt bevégezhetett volna, és valóban feláldozza a fiát, nem tudom, hogy az hol találja meg a Ábrahám vagy bárkinek az értelmét.
Nem csak az értelemben van baj, hanem ellentétes a korábbi ígérettel. Hát akkor megszólja a saját ígéretét.
Ezt mondja, hogy ráció teljes hiánya.
De nem ráció, hanem akkor önmagával ment volna szembe.
A ráció teljes hiánya azt jelenti, hogy azért sem racionális, nem azért, nem csak erkölcsek nem racionális, a történet szempontjában nem racionális, hogy Isten megígérte, ez lesz a fiad, és minden más tenyér félre, ő az egyetlen, és már ezt is 100 éves korában szülte, és akkor egyszer csak, ha 40 évvel később, azt mondja, hogy áldozt föl.
Jó, azért volt egy jó 37 évig együtt, de
nem a jó évekről szólt a fiú, arról szólt, hogy ő lesz az, aki által betölti a népek, és sok nép atya lesz el.
Én azért gondolom, hogy az Ábrahámnak volt ideje abban a 3 napban, amelyik barangolt a helyre, ahol és minden aspektusban megvizsgálni ezt a történetet, azért gyanítom, hogy miután nem volt egy hülye gyerek, azért beugrott neki, hogy hát az valamilyen ok kell, hogy legyen.
Na pontosan erről van szó, és erre tanít minket ez. Azt tanítja, hogy még akkor is, hogy teljesen irracionális. Ha akkor is, hogyha az egész történettel szembe megy. Ha akkor is, hogyha morálisan se tudod értelmezni. De ha tudod, hogy ez Istentől való, akkor ne kételkedjél benne, hogy biztos van valami oka, mondom, csak te nem tudod, hogy mi az az oka.
De ezért mondom, hogy Ábrahámnak könnyebb dolga volt, mint mondjuk, most én nem akarok a többiek nevében beszélni, de mondjuk a magam nevében.
Személyesen lehet, de nem személyesen, kollektíva nem. Mert kollektívet neked is van. De visszanézed az elmúlt 3000 évet. És? A zsidó nép történelmét, a zsidó nép tapasztalatát.
De én opportunista vagyok, engem az annyira nem izgat. Jobban érdekel, hogy nekem van egy gyerekem, mint az, hogy most nem...
Jó, hát akkor lehet, hogy maga a kiinduló pont rossz. Tehát Ábrahámot nem az érdekelt, hogy neki van gyereke, hanem az érdekelte, hogy a...
Hogy majd legyen nemzetsége.
Hát, hogy ez az isteni atyák, ez folytatódjon.
Hát oké, hát de figyelj, várjál, szerinted én miért szeretnék gyereket? Azért,
ne, mert nem akarok rólad beszélni.
Megvolt építsek, mert megvolt várat, mert azért szeretnék gyereket, hogy valaki majd örökölje a festményeimet, a jézitet, hogy én is pont ugyanaz. Hát jó, jobban szeretném, hogy ez nekik csak a saját fiam, mert ha más nem marad, akkor majd a slom a gyerekeire.
Nem, most nem, ez nem személyesen neked szólt. Nyilván...
Én úgy gondolom, hogy egy viszonylagos jó kondíciókkal, pontosan ebben, hogy személyes kapcsolat és létrehozott egy olyan történetsort, egy olyan eseménysort, amire akár én is hivatkozhatok, vagy felhasználhatom az én kisebb próbatételeimnél, holott ugye... Én nekem
nincs
biztos,
hogy van, de... És hozzátaszik még valami, ez igaz, és hozzátaszik az is, hogy a 10 próbatételből nem volt mindegyiknél valami konkrét isteni kérés. Tehát még akár el is bizonytalanhatott abban, hogy itt az egész az egy ráció mentén megy. Például az, hogy feláldozta magát Nimrodnál, és bement a tűzbe, ott semmilyen isteni kérés nem volt. Ő maga fölismert, hogy egy az Isten, és ment a feje után. Amikor lement Egyiptomba, akkor Isten nem mondta, hogy menjél Egyiptomba, és nem mondta azt, hogy nem mondott semmit, amikor Fáró magához vette Sárát, és így talapszal. Csomó olyan dolog is benne van a 10 próbatételben, ami egyszerűen az életében történt, és sőt, mondhatom még inkább, miért teszi velem ezt Isten? Amikor én olyan jóban vagyok vele, hogy ő velem beszélget. Miért nem szólal már meg? Mondj már valamit! Hogy lehet az, hogy te azt mondtad, hogy menjek az ígéret földjére, és ahogy megérkeztem, már is éhínség van. Soha nem kérdez vissza? Oké, igazad van, elfogadom, hogy Isten beszélt vele. Miért nem kérdez vissza? Miért nem mondja azt a történetben, hogy Isten, oké, megcsinálom, de mi ennek az értelme?
Azért, mert érzi, hogy azért végig ott van vele az Isten, tehát ő azért...
De miben érzi? Abban érzi, hogy...
Hát mert nem hagy éhen például.
Jó, de hát akkor ilyen szinten mi is érezzük. Hogy az életünket végignézzük, hogy sok-sok nehéz időszak volt, sok-sok nehéz pillanat, de mégis itt vagyunk, élünk, egészségesek vagyunk, igen, vagy kevésbé, de mégis vagyunk, és tehát, ez nézőpont kérdése. Én nem azt akarom mondani...
Nagyon kevés, tehát ez
a... Mit? Hát te is azt mondtad, hogy nem halt éhen. Nekünk sokkal több van, mint hogy nem haltunk éhen.
Szép. Hát, nem is több volt.
Jó. Oké. Jó, de nyilván az már valóban egy más helyzet, hogyha Isten mond neked valamit, hogyha megszólít, és azt mondja, hogy csináld. És más helyzet az, hogyha csak történik veled valami. És
csak abban... azt gondoljuk, hogy hát ez biztos amiatt van, mert az Isten is így akarta. Okay,
nem okay. Az, Isten is így akarta. Mert minden, ami velem történik, azt az Isten akarta. Nem Isten is így akarta. Nem azt jelenti...
Hanem Isten akarta, így rosszul fogalmaztam. Tehát oké, okay, de azt mondom, hogy ezt mi mondjuk, meg hihetjük, meg hisszük, de... Olyan jellegű bizonyíték, mint Ábrahámnak, olyan jellegű bizonyíték, nekem még nem volt. Aztán nektek lehet, hogy volt, azért mondom, hogy én ezt a magam nevében beszélek, nekem még nem volt, tehát nekem nem hívott, nem jelent, nem volt semmi.
Lehet, hogy hívott, csak nem vetted föl?
Erről van a végig.
Ki voltál kapcsolva?
Nem volt, nem volt, nem volt, nem volt, nem volt, nem volt, nem volt,
nem volt, nem volt, nem volt, hogy értékeljük Ábrahámnak erre a iszonyú... Ugye mindenkinek tudjuk, hogy gyerekünk van, hogy azért valaki azt mondja, hogy áldozzuk a gyerekünket, azért nem biztos, hogy érte beleugrik ebbe a történetbe, mert nem. Hogy Ábrahám ilyen értelemben nem volt szimpatikus ebben
igazad van.
Tehát most pozitívan kell ítélni Ábrahámat, hogy nem tudom, mert elolvastam, én elborzadtam. Tehát azt gondolom, hogy...
Igen, de épp ez a külső szem, és épp ez a lényeg a történetnek. Úgyhogy annak ellenére kénytelen volt ezt megtenni, hogy ő mennyire szeretette a fiát, 100-szor jobban, mint te meg én, és mennyire rosszul vette ki magát az megítélése szempontjából az egész történet. És ő mégis hajlandó volt erre, ez a teljes önfeláldozás, amit Ábrahámtól el lehet lesni.
Nem is akarom lesni.
Hogy nem tudom, én nem vagyok, én erről nem vagyok így 100%-ig meggyőzve.
Nyilván a történet lényeg ez a mondani valója, csak az nem biztos, hogy ez ugyanúgy csapodik le egy mai ember tudatában, mint ahogy ezt ők annak idején elképzelték. Tehát én azt gondolom, hogy...
Te azt gondolod, hogy régen kevésbé szerették a gyerekeiket, sokkal könnyebben rávehetők voltak, hogy...
Kevésbé voltak az emberek tudatosak, tehát ugye ez arról...
Kevésbé szóval, voltak tudatosak? Miért gondolod?
Nem, de az életnek kevesebb volt.
Mert ez az Ábrahám fogja magát és elviszi, és fel akarja állítani a fiát. Egy hit miatt.
Hát, pontosan ez a történet lényege, hogy nézd, mennyit változott az emberiség. Ugye a hitnek mennyivel kevesebb értéke van.
Hát igen, ez pozitív vagy negatív, az, hogy...
Bár, még egyszer fejezzük be, tehát az biztos, hogy a Tóra egyben lefekteti, hogy nem áldozzuk fel a gyerekeinket. De egyben az is igaz, hogy azt valóban látjuk, hogy vannak, hogy Ábrahám és a korabeli ember, vagy legalábbis nem a korabeli ember, hanem Ábrahám és az ősatyák, azok, ahogy a Zohár mondja, Istennek szekerei voltak. Annyira átadták magukat az isteni akaratnak, hogy olyanok voltak, mint egy szekér, amit a kocsis hajt. Mi nem vagyunk ilyenek. Ez tény.
Ez
olyasmi, mint amit a Péter mondta, ami valami, ami egy óriás, és abból mi meríthetünk a mi kis ügyeinkben. Azt nem tudjuk elvárni magunktól, hogy mi Isten szekerei legyünk, de az, hogy kicsit bevigyük Istent az életünkbe, azt igen.
Az felem. Számomra még sem nem történet a legérdekes, az annyi is. Teljesen passzív ebben a történetben az Izsák gyerek.
Szerintem az Izsák ez nem volt nagyon okos, nem véletlenül nincs már több sztori, nem tudom, szerintem eléggé balgokat. Illetve nagyon szerette az apukáját, egyrészt az biztos, másrészt pedig valószínűleg nem. Tehát, hogy tudod, van az a sztori, hogy egy zsidó hülye, hát az sajnos.
Fuha.
Hát figyelj, magadtól nem mész.
Óvatosan beszélj Izsákról.
Magadtól nem mész, szerintem, tehát, hogy én ezt merem állítani. Tehát, hogyha én azért nagyon szeretem apukámat, feltétel nélkül szeretem az apukámat, és nagyon sokat köszönhetek neki. Ha jó, holnap azt mondja, gyerekfiam, induljunk, menjünk ki.
Még nem vagy 37 éves, úgyhogy ne aggódjál.
Jó, igen? Mondjuk 3 év múlva, vagy 2-3 év múlva, ha ezt mondaná, hogy menjünk kirándulni, és nagyon áll egy balta, nem tudom, akkor azért. Hát az legalábbis rákérdezni, tehát főleg akkor rákérdezek, hogy tényleg viszem a saját tűzifámat, amivel arám akarnak gyújtani.
Épp ez a nagyobb történet. Ugye Ábrahám átment sok próbatételen, megtapasztalta, hogy a nehézségeken is mindig túl tudott rendülni, és őt azt megtapasztalta, hogy alkudozni volt képes az örökkévalóval. Tehát, hogy pontosan tudta, hogy az örökkévaló jelen van az életében, és hitt benne, és ezért nem is gondolkodott, hogy 3 napig ment, és 3 napig azon járta az esze, hogy most akkor megmutatja, vagy nem mutatja meg. A fiamat kell, vagy nem a fiamat kell. Erről nem ír semmit, de Ábrahám ezt fegyelmeztette. Viszont ott volt Izsák, aki rákérdezett, hogy akkor most kit is fognak? Kik is fogunk feláldozni?
De már csak utolsó pillanatban.
Nem, úgy közben. És utána mentek együtt egyet.
Együtt mentek egyetértésbe, azt hiszem úgy van a Herzlipiában, még az is így is fordítják, hogy egyetértésbe mentek. Tehát a gyerek először az apjába bízott mérhetetlenül. Nem az örökkévalóval, aki meg a fölött áll.
Erre ő biztos gondolt, hogy neki az Isten
kérdezett. Én most hadd hozzak arra, hogy ott van a görög tragédia. Ott is előfordul az, hogy valamelyik gyerek magáévá tudja tenni azt, hogy akár az ő élete feláldozásával is jót tesz annak a közösségnek, szüleinek, akárkinek. Tehát ne baszolja olyan, hogy hát én nem fogok a mágyarára, mert engem nem érdekel, hogy ez most előnyös-e számotokra vagy szerintem ezek a misztikus kapcsolatok számunkra már sokkal gyengébbek, tehát mi nem tudnánk elhívni, hogyha nekem ugye, tudom, a saját szülőnk valamilyen ilyen életföláldozását kérni tőlünk, mert 86-on megkérdeznek, hogy ugyan már miért, hát és biztos, hogy csak ez az egy lehetőség van, vagy van.
És különböző
kellene is. Persze, szóval azért ez már másodlába érünk.
Igen, ez valószínűleg a Péter igazol, hogy általában ez a történet, ez nagyon sok bizalomról szól, az biztos. Ábrahám bizalma Istenben, Izsák bizalma Ábrahámban.
Milyen jelenleg bizalma neked ahhoz lenni, hogy feltett, hogy az apád megöljön? Nem tudom, nekem ez picit furi, de lehet, hogy én ezt nem jól látom.
Akkor azért az áldozat, mint fogalom, mint olyan, aminek hatása van. Ugye azért ma, ha 10 embert megkérdeznék, hogyha mit tudom én, elégetünk egy bárányt, ennek van-e hatása, vagy nincsen, akkor abból 9 azt mondaná, hogy nincs. De
Tehát azért ez, az áldozat azért akkor egészen más volt. Akkor
azért...
Az
ember áldozat egy bevett dolog volt. Tehát nekem azt gondolta Izsák, hogy hát akkor majd én kerülök sorra. Ugye ezekben a társadalmakban ugye a görög, nem görög tragédiában is elég sokszor, de ez a különböző...
Zsidóknál bevett dolog volt?
Nem voltak zsidók.
Együtt élt
azokkal abban a kultúrában.
Ahol egyik az ember áldozat, az nem volt...
Nem, a 2000 évvel is.
Jó, egy kicsit még beszélünk itt Izsák és Ábrahámról valóban. Itt is van egy nagyon szép magyarázata a Rebbének. Azt mondja, amikor az ember önfeláldozó, egy áldozatot hoz az életében, akkor kétféle ilyen szituáció van. Van olyan áldozat, ami egy egyszeri dolog. Bizonyos élethelyzettől valami nagy dolgot kell csinálnod, megcsinálod, és opsz, kiáltad az áldozatot. És van egy olyan áldozat, ahol nem kell egy ilyen nagy dolgot csinálnod, vagy lehet, hogy kell, de mindesetre folyamatosan csinálod. Megállás nélkül, minden nap, minden percben, egy hosszantartó valami. Azt mondja Rebbe, Izsák igaz, hogy kész volt magát feláldozni, de ez az áldozat az ő részéről, ez egy kb. 5 perces fájdalommal járt volna. 5 perces fizikai fájdalommal meghalt, kész. Ugye ő... Ezzel befejezte az ő áldozat részét. Ábrahám viszont az élete hátralévő részében minden nap és minden percben azzal élt volna, hogy őnek nincs fia, mert ő feláldozta a fiát. És ezt mondja a Rebbe, ezért számoljuk ezt Ábrahám történeteként, tartjuk számon, a 10. próbatételként, és nem pedig Izsák próbatételeként, mert sokkal nagyobb próbatétel, akár kis dolgokban, de hosszantartóan önfeláldozónak lenni, mint nagy dolgokban, egy alkalommal. És Rebbe nagyon szép dologgal kapcsolta össze, azt mondja, a Szovjetunióban, mondja Rebbe, sok ember volt, sok zsidó ember volt, akik hajlandó volt nagy áldozatokra a zsidóságáért. Hogy ő, mit tudom én, nem fogja hagyni, hogy a gyerek ne legyen körülmetélve, még akkor sem, hogyha ez, mit tudom, milyen életveszélyes, mert hogyha besugják, és a többi. Szóval Rebbe, ugyanezek az emberek ilyen vagy olyan úton elhagyták a Szovjetuniót, kijöttek a szabad világba, és mit látunk? Hogy sokan közülük elhagyták a vallást. Azt mondja, hogy lehetséges ez? Egy ilyen nagy áldozat, az életüket hajlandók voltak áldozni ilyen dolgokért, és amikor pedig szabadon tartották volna a vallást, akkor elhagyják. Azt mondja, Rebbe, azért, mert amikor nagy áldozatot kell hozni, az emberben van hajlandóság. Akkor kis áldozatot minden nap föl kell imádkozni, figyelni, hogy mit teszek, mit iszok, stb., hogy tartom-e a szombatot, nem tartom. Ezek ilyen mindennapos kis áldozatok, hosszú távon, az élet végéig, az sokkal nehezebb bizonyos szempontból, mint nagy áldozatot hozni. Szóval ebből ez a történetnek ugyancsak egy eleme, hogy Ábrahámnak ez az áldozat, ez örökké tartott volna. Ugye van egy szép midrás, ami azt mondja, hogy amikor odaértek és Ábrahám végül is Isten mondja, azt mondta, hogy ne áldozd föl, mit mond? Azt mondja, ne áldozd föl, és olvassátok el, azt mondja a végén, amikor 12-es mondat, ki átájadáti, ne nyújtsd ki a kezedet a gyermekedre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy. Átjöjjed át, hogy ki a re-elohimata. Te istenfélő vagy. És erre azt mondja a Hasid filozófia, hogy ez még egy fontos elem volt. Ábrahám a személyében, személyiségében ő egy ilyen nagyon kedves, vendégszerető, vendéglátó, emberekért cselekvő. Nézzétek meg, milyen könyörület volt benne, hogy a szodomaitákért is imádkozott, ment megmenteni Lótot, ha kellett, vendéglátó volt. Ő egy nagyon vendégszerető, egy nagyon jó szívű ember volt. A cheszed volt az ő, a jóság volt az ő irányvonala. Ezt mondtam talán itt ebbe a körbe, hogy azt mondja a Midrás, hogy amíg élt Ábrahám, addig a isteni cheszed szféra szabadságra ment. Az isteni a jóság attribútuma szabadságra ment, mert Ábrám ellátta az összes feladatot, ami a jósággal kapcsolatos. Annyi jóságot hozott a világon. Azt mondja neki, Isten, lehet, hogy te ezt azért csináltad, de esetleg fölmerülhetett eddig, hogy emberek azt mondják, hogy te azért vagy ilyen, mert ilyennek születtél, ez a természeted. Nézzük meg, hogy olyan dologban is követsz engem, ami teljesen ellentétes a természeteddel. Ami természeteden egy zord, komor ember, könnyebben elképzeljük, hogy hajlandó feláldozni a fiát, mint egy jószívű, szerető, szeretettel tenni, jóságos, csupa szívember. Szóval te képes voltál erre, most tudom, hogy te istenfélő is vagy. Nem csak a szeretet, hanem a Yirat Elohim, az istenfélelem is ott van benned. És ez még egy fontos része annak, hogy ez miért a tizedik és egyben a legfontosabb próbatétel. Ugye mit láttak ott a 13-as mondatban? Ugye meglátták a kost, ami a szorvánál fogva volt a szövevényben, és feláldozták a kost a fiú helyett. Ugye mit mond a Tóra? Mit mond a Midrás, hogy a kosnak két szarva volt, az egyikből készült egy sófár, ami megszólalt, amikor a Tóra adás volt, és a másikból készült a sófár, amit meg fog szólalni, amikor eljön a Messiás. És valaki fölhívta, barátunk Benkő Balázs, fölhívta a figyelmet a kapcsolatra, ami nekem nem jutott eszembe korábban, vagy nem is olvastam erről, nem tudom, hogy ez hitelese, de ugye, hogy itt miről van szó, hogy az első szülött fiát, az anyjától első szülött fiát, Ábrám majdnem feláldozta, és helyette felázott egy kost. Később, amikor Isten a zsidó népet kihoz Egyiptomból, akkor pedig az történik, hogy feláldozta volna őket, ugye az első szülötteket, az egyiptomi első szülöttekkel együtt. Mi váltotta ki az első szülötteket a haláltól? Az, hogy hoztak egy bárányt, és annak a vérét felfestették az ajtófélfel. Tehát, hogy van egy ilyen kapcsolat, Izsák és az egyiptomi kivonulás, Ábrahám és az ő fia, Isten és az ő elsőszülöttei, az ő népének elsőszülöttei között. És ugye azt is tudjátok, erről már sokszor beszéltünk, hogy az a 400 év, amit számítunk az egyiptomi kivonulásra, Isten azt mondta, 400 évig lesznek leszármazottai egy idegen országban, az a 400 év, az innen számolódik. Nem a valódi levonulástól Egyiptomba, hanem attól a ponttól, hogy Izsák ott volt az oltáron, és Ábrahám kész volt feláldozni. Ugye a történet vége az, ugye az, hogy elmeséli, hogy a rokonságban születtek gyerekek, és ezt azért kell elmesélni, mert a következő részben pedig már arról lesz szó, hogy Rebeka, Rivka hogyan házasodik össze Izsákkal, és legyen egy ilyen kapcsolás, illetve a következő részben szó lesz Sára haláláról, és a Midrás azt mondja, hogy Sára nem tudta, hogy Ábrahám mire készül, de rájött, hogy mire készül, és mire visszajöttek, akkor már meghalt, mert nem tudta elviselni ezt a tudatot, hogy Ábrahám feláldozza a fiát.
Ez is horror, ez a történet.
Hát ugye én megmondom nektek, hogy miben látom, igen, pontosan ebben a pillanatban. Ezt már egyszer meséltem aztán valamelyik drósében, hogy olvastam egyszer egy kínai vagy japán, aki betért, távol-keleti, aki betért zsidónak. Akkor beszámol arról, hogy miért éppen zsidónak, és akkor elmondja, hogy hát, hogy ő minden vallást megnézett, és minden vallásban elmélyült. És azt mondja, hogy hát a Tóra abban különbözik a többi könyvtől, hogy a Tórában jellemzett alakok nem hibátlanok. Nem egy ilyen szép, egy ilyen szépen ívelő, gyönyörű történet, ahol Isten kiválasztottjai a boldogok klubjába tartoznak. Egyrészt ő inkább azt emelte ki, hogy Isten emberei is hibáznak, és ezért ez is le van írva, hogy hibáznak. Tehát,
Ábrahámtól kezdve Mózesen át minden, a legnagyobb cádikoknak is van egy-egy történet, ahol elkövetett hibát a cádik, és erről a Tóra beszámol szemben más szent könyvekkel, ahol a fixa ideák azok teljesen tökéletesek. De ugyanígy igaz ez erre is, hogy a zsidóság azt akarja ezzel a történettel mutatni, hogy zsidónak lenni, nehéz zsidónak lenni. Jó, de nehéz. De ez nem egy olyan dolog, ami beszállsz, és akkor utána már szárnyalhatsz. Mert még Ábrahám is, aki Isten kiválasztotja, milyen nehezen, milyen keservesen ment ez a dolog. És ez végig ott halad a zsidóság történetében. Igen, igen, hát nehéz, nehéz zsidónak.
Még azt mondom, csak annyi, milyen a tévé, meg a gazdaság, a bank, meg a...
Ez a része, az jó.
Még nem az enyém.